1982. június 13-a, vasárnap délelőtt.
Szeretett testvéreim, Jeremiás próféta könyvét kezdjük tanulmányozni a kalauzunk szerint. Elolvasom most Jeremiás próféta könyvének első fejezetéből az első 10 verset. Jeremiásnak, Hilkija fiának a beszédei, aki a Benjamin földén, Anatótban lakó papok közül való volt. Ő hozzá szólt az Úr igéje, Józsiásnak, Júda királyának az idejében, továbbá Jojákimnak, Júda királyának az idejében, egészen Cidkijának, Józsia fiának, Júda királyának a 14. esztendejéig, Jeruzsálem fogságba viteléig, ami az 5. hónapba történt. Így szólt hozzám az Úr igéje. Mielőtt az anyamében megformáltalak, már ismertelek, és mielőtt a világra jöttél, magamnak választottalak, népek prófétájává tettelek. De én ezt válaszoltam, ó, Uram, Uram, hiszen nem értek a beszédhez, fiatal vagyok. Az Úr azonban ezt mondta nekem, ne mondd, hogy fiatal vagy, hanem menj, ahová csak küldelek, és hirdesd, amit csak parancsolok, ne félj tőlük, mert én veled leszek, és megmentelek, így szólt az Úr. Azután kinyújtotta kezét az Úr, megérintette a számat, és ezt mondta nékem az Úr, én most a szádba adom igéimet. Lásd, én a mai napon népek és országok fölé rendellek, hogy gyomlálj és írts, pusztíts és rombolj, építs és plántálj. Szeretett testvéreim, ige hirdetésem igéjét Jeremiás próféta könyvéből olvasom, a 15. fejezetnek 18. és következő verseit olvasom. Magamra maradtam, mert kezed rám nehezedett, bánattal töltöttél el. Miért a fájdalmam szüntelen? Miért nincs gyógyulás súlyos sebemre? Olyan vagy hozzám, mint a csalóka patak, amelyben nincs állandóan víz. Erre így szólt az Úr, ha megtérsz, megengedem, hogy újból szolgálatomba állj. Ha értékes dolgokat beszélsz értéktelenek helyett, akkor szószólóm lehetsz. Nekik kell hozzátérniük, nem neked hozzájuk. Kedves testvéreim, először értsük meg Jeremiást, aztán majd értsük meg egymást is Jeremiás sorsának, bizonyságtételének a tükrében. Jeremiás életét és szolgálatát ezzel a kifejezéssel lehet a legtalálóbban jellemezni. Ő volt a nagy magányos Izraelben, Isten árvája Izraelben, de úgy, hogy eközben az egész néphez kellett szólnia, királyokhoz, papokhoz, a többi prófétához, az egyszerű néphez, állandóan ott kellett lennie, ahol zajlanak az események, emberek tömegében kellett szólnia, és közben iszonyatosan magányos volt. Leginkább az ő magányossága hasonlítható Jézusnak a megrendítő magányosságához, ahogy végigjárta útját. Nos, testvéreim, sok probléma gyötörte ezt a Jeremiást, de a legfőbb problémája az volt, hogy mások is beszélnek Istenről, nem csak ő. És mások ugyanúgy beszélnek, mint ő, hogy vettem az Úr igéjét, és imád az igazság. Ő is ezzel állt elő, hogy szólt hozzám az Úr, és azt mondani kell. Igen, de nem egyedül csinálta, hanem sokan voltak. Nagyon sokan voltak. Ő maga többeket név szerint is emleget, aztán summázva is emlegeti őket. Sokan voltak, Istenre hivatkozva beszéltek, Isten igéjét hozták, és egészen mást beszéltek, mint ő. Ez volt Jeremiás számára a legnagyobb probléma, minden egzisztenciális gond felett, börtön vagy szabadság, ezek fölött a leginkább ez gyötörte őt, hogy hogy lehet ez? Tényleg küldötte őket is az Isten? Ha nem küldötte, miért engedi, hogy Istenre hivatkozva mindenféle hamis dolgokat beszéljenek? Szólaljon meg maga Jeremiás, az 5. fejezetben találjuk ezeket a sorokat. Bizony egészen hűtlen lett hozzám Izrael és Júda háza, így szól az Úr. Megtagadták az Urat, és ezt mondták, nincsen ő, nem érhet minket veszedelem, nem látunk fegyvert és éhínséget. A proféták csak fecsegnek, nem az ige szól belőlük. Csak ennyibe kell venni őket. Azért ezt mondja az Úr a seregek Istene, mivel ti így beszéltek, most én tűzzé teszem igémet a szádban, Jeremiás szájában. Tűzzé teszem igémet a szádban, ezt a népet pedig fává, hogy megemészze őket ez a tűz. Íme egy kis ízelítő abból, hogy hogyan élt a többi proféták között Jeremiás. Mindenki Istenre hivatkozott, és mindenki más beszélt. Még egymás között se voltak egyértelműen, még az ellenfelei se voltak egységesek, azok is különböző dolgokat beszéltek. Hogy lehet ez, kérdezi Jeremiás, aki valóban rabjává lett az Isten igének, az egész létét rátette erre az igére. Hogy tűrheti ezt az Isten? Csak utalok a másik híres jelenetre, amikor már a babilonok elfoglalták Jeruzsálemet, akkor ott volt a nagy összecsapás, egy Hanánia nevű proféta meg ő közötte. Isten parancsot adott Jeremiásnak, hogy egy fa igát, amivel a barmok húzzák a szekeret, egy fa igát vegyen a nyakára, és úgy járjon Jeruzsálemre, hogy te jeruzsálemi nép így fogsz a babiloni igában szenvedni. És ezt megmondotta nyílt, hogy ez az Isten üzenete, hogy a babiloni király igájába kell hajtani a nyakatokat. Erre jött Hanania, a másik proféta, és Isten nevében levette Jeremiás nyakáról az igát, és összetörte ott a nép nyilvánossága előtt, és azt mondta, hogy ezt mondja az Úr, hogy összetöröm Babilonnak az igáját. Visszahozzák a kincseket, amiket elvittek Babilonba. És akkor Jeremiás megrendülten áll egy ideig, aztán egyszer csak megszólal, és azt mondja, hogy te Hanania, összetörted a fa igát, hát ezért az Isten majd vas igát tesz ennek a népnek a nyakába. Tehát így viaskodtak egymással proféták. Proféta a proféta ellen. Hogy lehet ez? Hol van az Isten igazsága? Ez volt Jeremiásnak a töprengése, a gyötrelme, sőt, még súlyosabb volt a helyzet, mert akik hamisan profétáltak, azok a király kegyeit élvezték, jó módban éltek, és történetesen volt egy valaki, aki a Jeremiás teológiáját prédikálta, és figyeljük csak, hogy mi lett annak a sorsa. A 26. fejezetben van szó egy ilyen profétáról, Jeremiás 26-ban, ezt olvassuk. Volt egy másik ember is, aki az Úr nevében profétált, a Kirjat-Jearimból való Uria, Sömája fia. Ő is profétált a város ellen és az ország ellen, ugyanúgy, mint Jeremiás. Amikor meghallotta Jojákim király és az előkelők és a vezérek, hogy mit beszélt, halálra keresztette a király. Uria ezt meghalva megijedt és elmenekült Egyiptomba. Jojákim király azonban embereket küldött Egyiptomba, Elnátánt, Akhor fiát és vele együtt másokat is Egyiptomba küldött. ezek visszahozták Uriát Egyiptomból, Jojákim király elé vitték, aki levágatta karddal, holttestét pedig a köznép temetőjébe dobatta. Jeremiásnak azonban pártját fogta Ahikám Sáfán fia, ezért nem adták a nép kezébe, és nem ölték meg. Képzeljük el ezt a helyzetet, a hamis proféták virágoznak. Volt egy valaki, aki egyetértett Jeremiással, ugyanúgy hirdette az ítéletet a város felett és a nép felett, és íme halál lett a sorsa. Próbáljuk beleélni magunkat Jeremiásnak a belső kínlódásába. Uram, aki hamisan beszél, az virágzik, annak sikerei vannak, aki az igazat mondja, azt megölik. És Jeremiás maga állandóan a halál szélén járt, halál közelbe volt. Hogy lehet ezt kibírni? Isten küldött, mondom az igazságot, ezért halálos veszedelemben vagyok. Mások hivatkoznak Istenre, hamis dolgokat beszélnek, olcsó ígéretekkel butítják a népet, és azok virágoznak, és az Isten nem tesz semmit. Övéit halálba viszik, a hamis proféták virágoznak, népszerűek. Iszonyatos lehetett ezt viselni, mert az, hogy az Isten igéje, az igazság, az nem másodrendű vagy tizedrendű volt, az nem foglalkozás volt, hogy na mellesleg ezt is mondom. Neki az egész egzisztenciáját betöltő ügy volt, és ebben a központi ügyében nem tudott világosság előtt, miféle Isten az Isten. Ő, aki szomjazza az igét, időnként napokat, heteket kell töltet, ő nem kap igét. Amazok pedig nyugodtan jönnek, mennek, mondják, ezt mondja az Úr, és a nép megy utánuk, és a királyok, és a papok mennek utánuk. Iszonyatos helyzetben volt ez a Jeremiás, és fölvetődik a kérdés, és mivel vigasztalta őt az Isten? Hogyan erősítette Jeremiást ebben a rettenetesen nehéz helyzetben? Ezt nem lehetett elviselni. Ez valami kellett. Mi volt az Isten vigasztalás ebben a nehéz helyzetben? És akármilyen furcsán hangzik, tesz, ez megint megdöbbentő dolog. Az Isten szava ebben a gyötrelemben Jeremiás számára az volt, hogy lesz ez még rosszabbul is. Ez volt az Isten vigasztalása. Lesz ez még rosszabbul is. Hallgassuk meg, hogy ez hogyan élte át Jeremiás 12. fejezet. Igaz vagy, Uram, ha perlek is veled. Tehát hadd beszéljek veled mégis az igazságszolgáltatásról. Miért szerencsés a bűnösök sorsa? Miért boldogulnak mind, akik csalárdul élnek? Elültetted őket, gyökeret is vertek, fejlődnek, gyümölcsöt is hoznak. Közel vagy a szájukhoz, de a szívüktől távol. Te ismersz engem, Uram, látod, mert megvizsgáltad, hogy kied a szívem. Mit csináljak ebben a helyzetben? Mi a te szavad hozzám? És erre Isten válaszol neki, és ezt a furcsa választ adja. Ha gyalogosokkal futva is kifáradsz, hogyan fogsz lovakkal versenyezni? Ha csak nyugodt földön érzed biztonságban magad, mit csinálsz a Jordán sűrűjében? Ez igazán azt jelenti, hogy lesz ez még rosszabbul is. Ha már ezt nem bírod, amiben most vagy, mit csinálsz, amikor majd még súlyosabb lesz a helyzet? Vagy a 15. fejezetből is olvasok néhány sort, néhány mondatot. 15. fejezet. Jaj nekem, anyám, mert arra szültél, hogy perlekedjem és vitázzam az egész országgal. Nem adtam és nem kaptam kölcsönt, mégis mindenki átkoz engem. Magamra maradtam, mert kezed rám nehezedett. Bánattal töltöttél el, miért tart fájdalmam szüntelen? Miért nincs gyógyulás súlyos sebemre? Olyan vagy hozzá, mint a csalóka patak, amelyben nincs állandó víz. Elpanaszolja, és erre jön az isteni felelet. Egy döbbenetes felelet, hogy ha megtérsz, Jeremiás, te, aki elhívott prófétám, hogy ha megtérsz, neked kell megtérned ebből a keserűségből, ebből a panaszból, ebből az ellenem lázadásodból, ha megtérsz, megengedem, hogy újból szolgálatomba állj. Amikor már nem bírja szinte Jeremiás a feszültséget, azt mondja is, hogy ha megtérsz, akkor megengedem, hogy újra szolgálatomba állj, és tovább csináld ezt a iszonyatos dolgot. Most testvéreim, tovább bizonyíthatnám igékkel azt, amit mondottam, a nagy árva. A nagy árva, aki a sok hamis próféta között magányosan mondja a dolgokat, és Isten is csak ilyen vigasztalást ad neki. Lesz ez még rosszabbul is. Na, foglaljuk össze. Tehát Jeremiás prófétai szolgálatára ez volt jellemző, hogy Isten semmiféle külső sikert nem ígért neki. A hamis próféták tele voltak sikerélményekkel, Jeremiásnak semmiféle külső sikerélményt nem ígért. Másodszor magára hagyta. Azt mondta, Jeremiás, neked magadban kell ezt feldolgoznod. Komoly dolog az, hogy szolgámmá lettél, ügyeddé lett az én ügyem. Hát akkor dolgozd fel magadban, sikerélmények nélkül azt, ami a te dolgod. És egy nagy ígéretet azért mégis újra meg újra adott neki. Én veled leszek. Ez a jeremiási életműnek a három oszlopa. Semmiféle külső siker, belül magában kellett megkínlódnia a dolgokat. A harmadik az a fénylő ígéret, hogy de én veled leszek. Igaz, hogy olykor úgy, mint a csalók, a patak, de azért alapjában én veled leszek. Na ez Jeremiás. És most, ha megértettük valamennyire Jeremiást, igyekezzünk megérteni egymást. Ti engem, én titeket, együtt megérteni valamit Istennek az igazságából. Először hadd alkalmazzam magamra ezt az ügyet, belenézek Jeremiás életének a tükrébe, mit látok magamra nézve. Ilyen furcsa kettősségben élek, testvérem, hogy egyfelől elmondhatom minden különös dicsekedés, vagy álszerénység, hogy népszerű vagyok a Magyar Református Egyház köreibe, és ugyanakkor rettenetesen magányos vagyok. Népszerű is, meg magányos is. Eszembe jutott, amikor ezen elmélkedtem, az egyik egyházi vezetőnk egy nyilvános felkész gyűlésen, ott voltam én is, kedvesen, derűsen mondotta, hogy ez a Farkas Jóska mindig bolondokat beszél, de azért oda kell figyelni arra, amit mond. Hát körülbelül ez az én helyzetem ebben az egyházban, hogy bolondokat beszél, de azért arra figyelni kell, amit mond. Hát valahogy így van a népszerűségem és a magányosságom ebben az egyházban. Az a átélésem, hadd tegyem ki a szívemet egy kicsit előttetek, testvéreim, hogy ahogyan élek, ahogyan a Bibliát olvasom, ahogyan Jézusra tekintek, ahogyan Istenről gondolkozom, abban igazában nagyon-nagyon egyedül vagyok. Vannak emberek, akik fölcsípnek egy gondolatot, egy frappáns gondolatot, azt elprédikálják, prédikációmat kézről kézre adják, a cikkeimet ezrek olvassák, szóval fölcsippentenek itt-ott egy-egy részletet, de igazában, aki vagyok, ahogyan gondolkozom, abban nagyon-nagyon árva vagyok, nagy magányos vagyok, nem nagy talán, de legalábbis magányos ebben a egyházban. A régi hívőknek nagyon nem tetszik az, amit mondok sokszor, amikor az időszerű üzenetet akarom mondani. Az új hívőknek se tetszik az a tálalás, ahogyan én az igazságot tálalom. Régi hívők, új indulók között valahogy ott vagyok magányosan, és én is elpanaszolom Istennek ezt a magányosságot. Sőt, megvallom azt is, hogy a népszerűségemet is gyanúba fogom. Hogy gyanús ez a népszerűség. És csak egy konkrét példát mondok, vagy egyet, több példát is mondhatnék. Van érdekes az, hogy különféle élő gyülekezetekből, a szó komoly értelme mondom, élő gyülekezetekből jönnek hozzám lelki gondozói tanácsért, és úgy csodálkozom, de hát hiszen ott az élő gyülekezet van. Akkor azt mondják, hogy igen, nagyon kedves légkör van ott mi nálunk, szeretik egymást, a pásztorunk nagyon komoly ember, nagyon hűségesen prédikál, de tetszik tudni ebben a problémában, ami most engem kínos, ebben ők nem értenének meg engem, jövök ide, nagy tiszteletű adjon nekik tanácsot. Egyre többször élem át azt, hogy kívülről élő gyülekezetekből jönnek hozzám tanácsért. Na most ezt lehet gyanúba fogni. Hát, ha nincs igazam, amikor én emberségesen, megértéssel hallgatom, esetleg a bűnt is megértem. Ők nagyon jó, a legutóbb valaki azt mondja, én nagyon jól tudom, hogy ott mit mondanának nekem. Elmondanák a szigorú törvényt, hogy erre bizony bűnbánatot kell, ezt kell csinálni, azt kell csinálni. De hát ide kívánkoztam, tessék már meghallgatni. Egy különös dolog, ez a bizonyos népszerűség, ez engem gyanúba fog. Hát, ha annak van igaza, aki ott a szigorú parancsot adná neki. Hát, ha menekül onnan és jön hozzám, mert tudja, hogy én megértem őt. Hát, ha túlzásba viszem a megértést. Hát, ha nem kellene ennyire megérteni az embereket, és igenis a fejükhöz vágni a törvényt, a parancsot. Szóval még a népszerűség se vigasztal, mert gyanúba fogom magamat, hogy hát, ha olcsón adom az Isten szeretetét. Na, tehát nem is beszél aztán arra mondom, ahogy a Bibliát olvasom, meg gondolkozva olvasom. És a gondolkozásom közben bizonyos hagyományos, évszázados dogmák kiesnek a rostán. És ahogyan Jézust tisztelem és szeretem, az kevés nagyon sokaknak, és így tovább. Tehát itt vagyok én is esélyem ebben a magányosságban, és még azt tisztán hozzá kell mondani, hogy amikor mindenki más kikapcsolok, és önmagamban, egészen belül önmagamban, önmagammal vitázom, vagy beszélgetek, akkor vagyok igazán a legáruhább, mert akkor még önmagammal szemben is idegen vagyok, mert önmagamban beszélgetek így, hogy talán én nagyon másként mondom, mint ahogy a többiek, és hát ha a többieknek van igazuk. És ilyenkor szakad rám egy iszonyatos magányosság, hogy tehát Istenem, kell nekem ezt az utat járni? Na, testvérem, ezt nem azért mondom, mert ez csak rám tartozik, és hogy egy kicsit belelássatok a belső küszködésem, ez rátok is tartozik. Ez egész gyülekezetre tartozik, akik ide szoktak járni, de hát a többiekre is, de elsősorban most tirjátok is. Mert itt nem arról van szó igazából, hogy én jól érzem magam, vagy rosszul érzem magam a szolgálatomban, vagy én rokonszenves vagyok, vagy ellenszenves vagyok. Itt az igazságról van szó. Itt arról van szó, hogy kicsoda az Isten. Kicsoda az Isten, és én egyfajta Istent hirdetek. A következő utcasarkon egy másik fajta Istent hirdetnek. A harmadik utcasarkon egy harmadik fajta Istent hirdetnek. Ez már nem az én privát ügyem, én harcolom a magam harcát, hogy kicsoda az Isten, ki volt az a Jézus Krisztus. Tehát ezt nektek is meg kell harcolni, testvéreim. Ezt nem lehet senkinek megspórolni, hogy kicsoda az Isten. Csak egy kis példát mondok, most hogy hirtelen jut eszembe egy ilyen példa. Tahiba voltam nemrég egy lelkész konferencián, ahol egy nagyon komoly előadás hangzott el arról, hogy az ige hirdetésre hogyan kell a lelki pásztoroknak készülniük. Nagyon szép, tiszta, biblikus, igaz előadás hangzott, és közben, mikor felsorolta az előadó, hogy hát a lelkésztek mi mindenre kell ügyelni az ige hirdetése való készülés során, akkor egyebek közt ezt a kifejezést is használta, hogy bemosakodás. Ahogyan a jó sebésznek akár perceken át mosakodnia kell a műtét előtt bemosakodni, hát az ige hirdetés is olyan szent ügy, hogy előtte bizony bemosakodni szellemileg, lelkileg. Tetszetős, szép, igaz gondolat, legalábbis úgy tűnik. És fölállt egyszer egy lelkipásztor, a megbeszélés szinte indulatosan azt mondta, hogy mi az, hogy bemosakodás? Hát ótestamentumi papság vagyunk, vagy kegyelemből élünk. Kegyelemből élünk. És akkor elmondotta azt, hogy van úgy, hogy már rajta volt a palást, és ment volna be a templom, és akkor jött az egyházfi, vagy jött valami presbiter, és valami ostobaságot, ami dühítő dolgot mondtak, és fölkavarodott benne minden, és dühös lett, és keserű lett, és menni kellett, mert húzták a harangot, és ment a szószéke, azt mondja, hol van itt a bemosakodás? Most akkor tegyem le a palástot? Mert az ördög nem alszik, és éppen amikor a szolgálatra készülök, akkor kapok olyan ördögi támadásokat, hogy bizony nyoma sincs a bemosakodás lehetősége. Akkor nem menjek fel a szószékre? Valósággal élesen, keseren jött ki. Most itt van két álláspont. Bemosakodni és úgy menni szentül a szószékre, vagy pedig kegyelem erejével menni a szószékre. Istenem, fölidegesítettek. Istenem, rosszul aludtam. Istenem, beteg vagyok. Istenem, fáradt vagyok. Istenem, kételkedés rontja az életemet. Mehetek fel a szószékre? Hát látjátok, itt van ilyen viták, ennyiféle hang, ez csak kettő, de hát hányat tudnék fölmondani? Itt is van igazság, ott is van igazság, és ebben a nagy együttesben képviselek én valamit, amire azt mondják, hogy bolondokat beszél, tehát azért figyeljünk oda. Hát testvéreim, itt értsétek meg, hogy tényleg nem csak az én magán ügyemről van szó, itt mindegyik költöznek. Ha szabad így mondani, komolyabban kellene venni, mint amilyen komolyan veszitek az Isten ügyet. Attól tartok, hogy a legtöbben elintézetnek tekintitek az Isten ügyet. Hát persze, olyan az Isten. Olyan, mint ahogy a papunk mondja. Nem ilyen olcsó a dolog, testvéreim. Mindenkinek valami módon ezt komolyan kellene venni. És ha olyan az Isten, mint ahogy itt mondják, hát akkor egész erővel, egész élettel oda kellene mellé állni. Nem bántani senki mást. Mindenkinek van valami igazsága, rész szerint van bennünk az igazság. Az enyémben is csak rész szerint van, ezt én nagyon jól tudom. De hát ha valahol megfogott az Isten, ha valahol belül bizonyságot tett, hogy ez az ilyen, ilyen vagyok én, akkor azt komolyan kellene venni, testvéreim. És még csak úgy befejezésül a döntő különbséget mondom el, ami az én gondolkodásom, meg sok drága testvéremnek a gondolkodása között van. Mert igazából ez a döntő különbség válkódik aztán apró pénzre, különféle dolgokban. Kétféle Isten koncepció van igazából. Az egyik az egyetemes Isten gondolat, ami akár kereszt, vagy zsidó valaki, akár keresztjén, akár Mohamedán, mindenkit megkísért, ez az Isten koncepció, ez az alapvető Isten koncepció, és van az evangéliumnak az Isten üzenete. Ez a kettő ütközik alapjában, és olyan egyszerű az ütközési pont. Az átlagos Isten gondolatra az jellemző, hogy jön az Isten és követel. Jön az Isten és követel. Többet vagy kevesebbet, disznóhúst vagy nem disznóhúst, szombatot vagy ezt vagy azt, akkor mindenfélét mondanak az Isten nevében, hogy ezt követeli, azt követeli. A lényeg nem a részletekben van, hanem a lényeg a belsőben van. Jön az Isten és követel. Azt mondja, ha ezt megteszed, akkor tárgyalunk, akkor szeretlek, akkor üdvözülni fogsz. Az én hitem, boldog hitem pedig, amit Jézus Krisztustól vettem, én hittem azt, hogy jön az Isten és ajándékot kínál. Nem vagy rá méltó, nem érdemled meg, és ajándékot kínál. Alapvető módon erről a két Isten koncepcióról van szó, és például Tahiban is ez ütközött igazából. Jön az Isten és követel. Ha te papom vagy, akkor bemosakodás, és úgy menj fel a szószékre. A másik azt mondja, hogy hát én nyomorult ember vagyok, én csak kegyelemből tudok fölmenni a szószékre. Jön az Isten, és a nyomorult, tisztátalan szolgáját fölhatalmazza, hogy vegye a szájára Isten igéjét. És ezt lehetne, mondom, százféle módon még variálni, de értsük meg, hogy a dolgok gyökerében ez van. Jön az Isten, és követel. A te szíved is így teologizált, esély alapjával éve. Ez a természetes embernek az Isten gondolata. Az evangéliumnak a csodája az, hogyha valaki elhiszi a Jézus szavát. Az az egyszerű szót, hogy jön az Isten és megajándékoz. Bűnös vagy és megajándékoz. Tegnap már eltékozoltad az ajándékát, és ma megint megajándékoz. Jön az Isten és megajándékoz. Az én teológiámat, a szabad ilyesmiről beszélni, az én teológiámat az jellemzi, hogy ezt halálosan, komolyan veszem, és egészen végig gondolom a botránkoztató igazságokig. Hogy az Isten, ha személyválogató, akkor úgy személyválogató, hogy jobban szereti a bűnösöket, mint a szenteket. Ezt csak kiérezve mondom, hogy ilyenféle dolgokra mondják azt, hogy bolondokat beszél. Hát ez a bolondság az evangélium, testvéreim, hogy az Isten, ha már személyválogató, akkor lent kezdi a szegényeknél, többre becsüli, mint a gazdagokat. A bűnösöknél többre becsüli, mint azokat, akik kérkednek a szentségükkel, a szegényeket lelkiekben, többre becsüli, mint akik tele vannak teológiai tudománnyal, bibliai idézetekkel, és így tovább. Ez az én Istenem, az én hitem. De nem kell ezt elfogadni, testvérem, egy sarokkal odébb mégy, és már másfajta Istenről hallasz. Hát, ha nekik van igazuk. Nekem ne hidd el, testvérem, hogy ilyen az Isten. Csak azt próbáld elhinni, hogy én becsületesen igyekszem küszködni, hogy megértsem az Isten, megértsem Jézust, megértsem az evangéliumot. És tereád nézed, csak ez a becsületes küszködés a kötelező, nem az az eredmény, amire én jutottam. De hogyha netán 2-3-11 akaratra jutottunk, egy látásra jutottunk, akkor gyakorolni kell ezt egységet. Akkor ebben egymás segíteni kell, és akkor kell az Isten ügyét a többiek felé vinni. A gyülekezeteknek a problémája nem a kvantitás, hogy hány százan jönnek, hanem az, hogy 2-3-5-10 értenek-e egyet. Hogy ez a Jeremiás egyedül van-e, vagy néhányan azért körülötte vannak. Hát hálátlan lennék Isten iránt, ha el nem ismerném, és nagy köszönettel nem vennék. Azért vannak 2-10, ki tudja hányan, akik belülről értik azt, amit én mondok, hogy az Isten jön és megajándékoz. De ismét mondom, ahogy nekem ezért újra meg újra meg kell küszködnöm, és Jeremiáshoz hasonlóan meg kell küszködnöm azzal, hogy minden utcasarkon más Isten hirdetnek, és ki vagyok én, hogy ebben az öreg utcában, ebben az öreg házban ezt az Isten hirdetem. Meg kell küszködnöm azért, amit Jeremiásnak is adott az Isten, hogy semmiféle külső sikerrel ne számolj, magadnak kell megküszködnöd, önmagad ellen, bizony nekem önmagam ellen, bennem is van az a teológus, aki nosztalgiázik a régi szép teológiák után, bennem is megvan a keresztjén óember, aki küszködik az Isten új teremtése ellen. Külső sikerre ne számíts, magadban küzdjed meg a dolgot. Egyetlen igét az, hogy ha ezt csinálod, én veled leszek. Ime Jeremiást így kezdjük olvasni, nekem első nekifutása ez szólalt meg Jeremiásban. És áldjuk meg Isten minket, testvér, hogy ki a maga helyén, kicsi vagy nagy pozíciójában, de ezt a küzdelmet, amit Jeremiásnak meg kellett hallani, hogy harcolja meg. Kicsoda az Isten? Igaz az, hogy jön az Isten és ajándékoz? Tehát az egész Krisztus ügy nem ez bizonyítja, hogy jött az Isten és ajándékozta. Úgy szerette a világot, hogy ajándékozta. Jól lehet, tudta, hogy keresztre szögezik. És ajándékozta, és újra ajándékozza. Ebben az Isten hitben találkozzunk össze, és akkor Istennek nagyon kedves hajléka a gyülekezete lesz ez a hajlék. Mennyei édesatyánk, mindenek előtt a te bocsánatodat kérjük azért, hogy olyan másodrangú, tizedrangú ügy számunkra a te ügyed, az, hogy kicsoda vagy te. Bocsáss meg a mi sekélyességünket, gondolkozásunknak a lustaságát, a felületességét. Bocsáss meg, hogy beérjük azzal, hogyha valaki nagyon megnyerően szól, ha valaki nagyon megnyerő ember, elfogadjuk igazságnak azt, amit mond. Bocsásd meg ezt a sekélyességet, hogy emberi tényezők elegendők ahhoz, hogy eltévesszenek, tévútra vigyenek minket, mert nem keressük, nem akarjuk igazán megérteni, hogy kicsoda vagy te, mit akarsz velünk. Köszönjük azt, amit Jeremiáson átüzentél most nékünk. Köszönjük, hogy amiként őt ismerted már akkor, amikor még meg sem született, rendelkeztél felőle, amikor még meg sem született. Köszönjük, hogy mindegyikünkkel így vagy. Mikor még meg sem születtünk, te ismertél, hiszen te teremtettél. A te gondolatodban már voltunk, amikor a valóságban még nem voltunk. Köszönjük, hogy te ismertél minket, amikor még e világban nem voltunk. Köszönjük, hogy te elrendelted útunkat, feladatot, szolgálatot készítettél nekünk. Köszönjük, édesatyánk, hogy akármilyen nehéz az út, a végső ígéret mindegyikünkre érvényes, hogy velünk leszel. Segíts minket, édesatyánk, hogy oda igazodjunk a te gondolatodhoz. Segíts minket, hogy kiszabaduljunk emberi igézetek alól. Segíts minket, hogy kiszabaduljunk téves tanításoknak a muzsikája alól. Segíts arra, hogy eljussunk az evangéliumra, ahhoz az örömüzenethez elérkezzünk, hogy te jössz és ajándékozol. Te úgy jössz és ajándékozol, hogy aztán miután minket megajándékoztál, minket tovább ajándékozol másoknak. Segíts, hogy ne csak a felét vegyük az evangéliumnak, az, hogy te ajándékozol, hanem a második felét is, hogy minket pedig oda ajándékozol másoknak. Áldj meg minket, hogy ezt megértsük és cselekedjük embereink, embertársainknak a javára, dicsőségedre, nekünk is, üdvösségünkre. Könyörgünk a mi embertársainkért, szenvedőkért, gyászolókért. Köszönjük, hogy irgalmas Isten vagy, a te szereteted szerint van a gyógyulásnak az órája és az elköltözésnek az órája. Köszönjük, hogy csodálatos rendező vagy, aki életet és halált csodálatosan tudsz rendezni. Légy áldott érte. Könyörülj rajtunk, hogy tudjunk úgy bele simulni a te akaratodba, hogy rendelkezzél felőlünk is, és rendezd a mi életünk és halálunk ügyét Jézus nevében kérjük. Amen.